Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 45. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 45. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: egy szép dolgot hoz elő az én szívem, a dicső királyról lesz éneklésem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 296. dicséretünket keressük elő, és ennek énekeljük el az első 4 versét. 296. dicséretünk első 4 versét, szép tündöklő hajnalcsillag, ki kegyelemmel fölragyog.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten drága igéjét, ahogy szól hozzánk a 45. Zsoltárban. A 45. Zsoltárban így szól hozzánk Isten szava. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzog szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb vagy az emberek fiainál. Kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kácia illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged. Királyok lányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll ofíri aranyban. Hall csak leáll, nézd csak, hasd ide füledet, feleddel népedet és az atyád házát, szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána az ő társnői, néked hozzák őket, bevezetik őket örömmel, vígassággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet, nemzedékről nemzedékre, önökön örökké dicsérnek majd téged a népek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy te vagy a teremtő. Te teremtetted ezt a világot hatalmas szavaddal. Köszönjük néked, hogy te is tartod fenn ezt a világot, drága igéddel. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz arra is minket, hogy te, aki teremtetted és kormányzod ezt a világot, te vagy a megváltója is. Köszönjük néked, hogy te vagy életünknek is az újjáteremtője. Te segítesz bennünket a bűnből, a halálból, tiszta életre. Köszönjük te néked, hogy te leszel ennek az embervilágnak az újjáteremtője is a világ végezetén. Köszönjük néked, hogy a te népedet dicsőségre teremted újjá, és ezt a világot is olyan állapotba fogod újjá alkotni, amilyen soha nem volt. Köszönjük néked, hogy föltekinthetünk reád, hallottunk rólad, mert szóltál nekünk a te igédből, és bemutatkoztál nekünk az áldott szentírás lapjain. És köszönjük néked, hogy nem csak itt, hanem szent fiatban is szóltál hozzánk, ami drága a megváltónkban, Jézus Krisztusban eljöttél közénk, hogy megismerhessünk téged. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, áld meg a szívünket élő beszéddel, életnek igéjével. Segíts, hogy hívők legyünk, benned betett hitünkben megerősödhessünk, az irántad való szeretetben növekedhessünk, az engedelmességben és a szent életben előrébb léphessünk. Kérünk, áldj meg, szentelj meg bennünket, és tekints mindazokra a gyülekezetekre, ahol a mai napon megszólalhat a te igéd. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 151. éneket keressük, és kérem, hogy akinek a telefonja csörög, kapcsolja ki. A 151. dicséretünk, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a 45. Zsoltárból a 18. versből olvasom. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalmak során láttuk, hogy a Zsoltárok könyvében Istenhez hol úgy szólnak, mint végtelen, irgalmas szabadítóhoz, aki az embert mindenféle szükséghelyzetéből kimenti, máskor pedig úgy szólnak hozzá, mint végtelenül hatalmas úrhoz, urak urához, királyok királyához. Isten például az előző 44. Zsoltárban úgy jelenik meg, mint irgalmas, végtelen, kegyelmes szabadító. Ebben a Zsoltárban, a 45. Zsoltárban pedig, mint királyok királya és uraknak ura. Mind a két esetben a szeretetéről és a hatalmáról van szó. Szeretet kell ahhoz is, hogy megmentsen, és ahhoz is, hogy uralkodjon, jól uralkodjon, és ahhoz is, hogy kell a hatalom, hogy megmentsen, és ahhoz is kell a hatalom, hogy uralkodjon. Tökéletes hatalom és tökéletes szeretet vegyül Isten lényében. Ebben a Zsoltárban tehát a királyok királyával és az uraknak urával találkozunk. Ahogy elolvassuk ezt a Zsoltárt, szinte azonnal fölmerül bennünk az a kérdés, hogy vajon ki az a király és hölgy, akinek itt a kapcsolatáról szó van. Az egzegéták véleménye megosztik a kérdésben. Én azok mellett vagyok, akik azt mondják, hogy nem egy konkrét királyról és a feleségéről van szó, földi királyról és a feleségéről van szó, hanem a mennyei királyról és az ő feleségéről van szó, vagyis az Úr Jézus Krisztusról és az ő népéről, az egyházról van szó ebben a Zsoltárban. Ebben az is megerősít bennünket, hogy maga a Szentírás is az Úr Jézusra vonatkoztatja ezt a Zsoltárt, hiszen a zsidókhoz írt levél első részének a 8. versében ebből a Zsoltárból vett idézettel bizonyítja a Szentlélek, hogy Jézus Krisztus nagyobb az angyaloknál, mert hogy Isten, isteni személy. Tehát vele kapcsolja össze ezt a Zsoltárt, maga a Szentírás. Szereted az igazságot és gyűlölöd a gonoszságot, olvassuk, ezért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. De az azonosításra bátorítanak bennünket a zsidó írásmagyarázók is. A más időszámításunk előtti második és az időszámításunk utáni első század között íródtak az úgynevezett targumok, és ezek a zsidó fordítások, ezek a targumok, ezek a héber szentírásnak az arám fordításai, olykor egy kis kommentárral is megdúsítva. A zsinagógai targuma Zsoltárunknak a harmadik versét így olvasta: a te szépséged messiás király, nagyobb, mint az emberek fiaié. És aztán utána jöttek, ha már a zsidóknál tartunk, a nagy középkori magyarázók, Ábrahám ibn Ezra, az ezres évek körül, ami honfoglalásunk táján élő írásmagyarázó, vagy nem sokkal utána Dávidben József Kimhi, ők is ugyanígy fogták föl, hogy ez a messiás királyról szól ez a Zsoltár, és az ő választott népéről, Izraelről. De ugyanezt a gondolatot folytatták aztán a későbbi messiás hívő zsidók is. Így például David Baron nevű atyafi, aki egy zsidó ember volt, és aztán keresztény hitre tért,
ő is ezt mondta, és együtt vele állította ugyanezt a Liechtenstein rabbi, a tápiószelei rabbi, aki ugyancsak keresztjénné lett, messiás hívő zsidó lett, Krisztus hívő zsidó lett. Ő is így értelmezte ezt a Zsoltárt. De ha még egyszer visszaugrunk a középkorba, ott találjuk a mi Lutherünket, meg a mi drága Calvinunkat, ott találjuk aztán a későbbiekben Kohlbrüggét, a puritán Dixont, Matthew Henryt, Herbert Leupoldot, a nagy luteránus ószövetséges teológust, és sorolhatnám, nem sorolom, akik mind úgy fogták föl, hogy itt bizony Krisztussal találkozunk. Spurgeon teszi fel a koronát, azért tettem oda az idézetet a papírra, elétek is. Néhányan Salamont és a fáraó leányát sejtik itt a háttérben, de ők a rövidlátásukról tesznek bizonyságot, mondja a nagy angol igehirdető. Aki jól lát, az egyedül Krisztus látja itt. Hát én is ezt a nézetet fogadom el, és erre bátorítalak benneteket is. Ebben a Zsoltárban, ha olvassátok, majd máskor is, mindig gondoljatok arra, hogy egy költői kép van előttünk, amelyben a király magát, a messiás királyt, Jézus Krisztust jelképezi, és a felesége, a királynő pedig, az pedig jelképezi a mennyasszony gyülekezetet, az egyházat. És az ő nászukról szól ez a Zsoltár. Vagyis ebben a szempontból, ebből a szempontból meg tudjuk érteni, hogy ez egy prófétai Zsoltár is. Ugyanis előre mutat arra a hatalmas ünnepségre, amit a Jelenések könyve ír le nekünk, és úgy nevez, hogy a bárány mennyegzője, amikor Krisztus az utolsó ítélet után magához veszi az ő kiválasztott és megváltott népét, és egy hatalmas, vígságos örömünnepben egyesül Krisztus az ő megváltott népével, a keresztjén anyaszent egyházzal, melynek vannak zsidó tagjai, meg vannak pogány tagjai is. Erről a nagy mennyegzőről is szólhat ez a drága Zsoltár. Ez a drága Zsoltár, talán még a bevezetőben ennyit elmondanék, hogy egy különös bevezetővel kezdődik, mert eddig még nem találkoztunk ilyennel a Zsoltárok magyarázata során, de majd még majd találkozunk, mert a 49. Zsoltár meg a 78. Zsoltár is egy ilyen személyes vallomással kezdődik. Itt a Kórá fiai a Zsoltár szerzői, de egyes szám első személybe írja valamelyikőjük. A szerző, nevezzük mesterdalnoknak, ihletet, Isten lelkétől ihletet mesterdalnoknak, arról informál, hogy egy mély, egy erős szenvedély van a szívében, a lelkében. Azt a héber szót használja, amelyik azt jelenti, hogy forr, rotyog, mint amikor a bor forr, vagy a sör forr. És így a szívem buzog, felbuzog, szenvedély van bennem, mondja, de nem engedem el a dolgot, hanem a nyelvem úgy szólal meg, mint gyors írónak a tolla. Szép betűket rajzolok. Szépen fejezem ki magam. Mint egy aranyműves, amikor vési azt a vésetet, amit csinál valahova, és díszít mondjuk egy kelyhet. Figyelnie kell, pontosan kell rajzolnia. Szenvedély van bennem, és igyekszem ezt a szenvedélyt, Isten iránti szenvedélyt a legtökéletesebb formába önteni ebbe a Zsoltárba. Ez a kellő Isten dicsőítésnek egyébként a normája, mert Istent így kell dicsőítenünk, nem? Szenvedéllyel a szívünkbe, de mégis józanul, odafigyelve arra, amit mondunk, amit gondolunk is, de amit mondunk is. Az se jó, ha valaki úgy dicsőíti az Urat, hogy semmi érzés nincs benne, de az se jó, ha valaki értelmetlen blablákba, meg fölösleges ismételgetésekbe merülve próbálja Isten dicsőíteni. Szóval ennyit mond, hogy az én szívem teljesen tele van, szeretem az Urat, ragaszkodom hozzá, rajongok érte, és ezt próbálom megfelelő formába önteni most előttetek. És így olvassuk ezt a Zsoltárt. A főbb mondani valóira próbálok koncentrálni, és először is a királynak a dicsőségéről szeretnék beszélni, aztán a mennyasszonynak a szépségéről, boldogságáról, és végül a királynak a hirdetéséről egy pár szót hadd mondjak. Nézzük először a királynak a dicsőségét. Ugye, ahogy említettem, ez a Mesiás király, a királyok királya, az uraknak az ura, nem más, mint Jézus Krisztus. Mi így ismerjük. Jézus Krisztus, ami földre szállott, meghalt és feltámadott, megváltunk. Aki aztán fölemeltetett az atya jobbjára és megdicsőítetett. Először is azt mondja a Kórá fia, hogy szebb vagy te az emberek fiainál. Ez a Mesiás királynak a szépsége. Más szóval dicsősége, de itt szépségnek fordítja joggal a Károli. Ez a szó, ez a Kórá fiainak a kedvenc szava. Az ő zsoltáraikban fordul elő ez a kifejezés, háromszor használják, ebben a zsoltárban is többször, meg a 48. zsoltárban is máshol nem használják. Ő úgy látszik, hogy Kóré fiait megragadta a Mesiás királynak a szépsége. A szépsége. A megváltónak, az Úrnak a szépsége. Jézus szépsége. Látták ezt, és megragadta a szívüket. A Mesiás király szépsége? Krisztus szépsége, testvér. Gondolkodszatok már ezen? Hát olyan csodálatos a mi Jézusunk. Olyan csodálatos az, hogy ő bűntelen, sőt, erényekkel teljes, mindenben teljesítette Isten akaratát. Ez is az ő szépsége. Hogy tükröződik Krisztus szépsége a tanításaiban? Milyen szép tanításai vannak Jézusnak? Lelkünket gyönyörködtetik. Milyen szépek a tettei az Úr Jézusnak? Jézusnak a tettei, a szavai, az egész lénye, a szépséget sugározza. És ez a szépség itt van az evangéliumokban, de az egész Bibliában, hiszen az egész Biblia róla szól. Ragyog felénk a Krisztus szépség, amikor eljövünk ide a templomba, amikor otthon kezetekbe veszitek a Bibliát, akkor hallgattok egy igehirdetést. A Krisztus szépségét láthatjátok. Olyan csodálatos, ahogy tükröződik az ő szépsége egyébként a törvényben is. De az evangéliumban is. Az evangéliumban, ami elmondja nekünk, hogy mit tett értünk. Ragyog felénk az evangélium szépségében, a Krisztus szépsége érint meg bennünket. És olyan csodálatos, ahogy folytatja, nem akarok leragadni ezeknél a gondolatoknál, mert le lehetne ragadni. Krisztus szépségéről külön Isten tiszteleteket lehetne tartani, de muszáj tovább lépnem. Mert nem csak azt mondja Kórá fia, hogy a te szépséged milyen Mesiás király, hanem mondja, milyen a te beszéded. A te beszéded kedves, mondja. Kedves a te beszéded. Hogy fejezi ki Károli? Kedvesség ömledez ajkaidon. Kedvesség csorog a te szádból. Úgy is lehetne fordítani, hogy kegyelem jön a te szádból, kegyelem árad a te beszédedből. És ennek a kegyelemnek az erejét megérezték az emberek, akik hallották Jézust beszélni. Nem úgy tanít minket, mint az írás tudók, mondták. Máshogy. Hatalommal tanít. Ez a kegyelemnek az ereje. Az isteni szeretet áradt át a tanításából. Akkor is, ha intett, ha nehéz dolgokat mondott, akkor is, ha vigasztalt és könnyebb dolgokat mondott. Csodálatos. Nem irgalmatlan, nem kegyetlen, nem bántó a Krisztusnak a beszéde, hanem kedvesség ömledez az ajkaidon. Olyan jó lehetett, hogyha hallgathatta őt valaki személyesen. Hát mi is hallgathatjuk, csak hittel személyesen, mert szól hozzánk a Bibliában. És itt is ömledez az ő kegyelme, ami bennünket olykor megvigasztal, máskor megerősít, nem? Aztán megtisztít, megszentel bennünket. szól hozzánk az ő beszéd, és reménységet táplál a szívünkben, nagy reménységet, szeretetet erősít a szívünkbe, az igazságnak a szerelmét gerjeszti föl a szívünkbe. A te beszéded a kegyelem szavai. Ezért áldott meg téged az Isten, a te Istened, mondja Kórá fia. Ezért áldott meg, mert te ilyen vagy, mert gyönyörű vagy, szép vagy, és az ajkaid csupa kegyelemmel teljes beszédeket mondanak, amik gyógyítanak bennünket. Megáldott téged az Isten, én is áldalak téged. Én is áldalak téged, de tovább lép. Szenvedélyesen felszólítja ezt a messiás királyt, Kórá fia, hogy köst fel kardodat derekadra, és haladj előre, hódíts. Haladj előre az igazságért, a szelídségért és a jogért. Külön prédikáció. Haladj. Törj át, mondja Buber, így fordítja. Törj át az igazságért, a szelídségért, a jogért, az igazságosságért. És ha látjuk, hogy ebben a világban mennyire le van tiporva, taposva az igazság is, meg az igazságosság is, meg a szelídség is, akkor tényleg valaki jöjjön már, aki ezeket győzelemre juttatja. És köst fel a derekadra, a kardodat, vitéz, és harcolj ezekért, mert te meg tudod ezeket valósítani. Itt azt a szót használja Kórá fia, hogy te egy gibbor vagy, vagyis egy hős. Ismerjük a Szentírásból Dávidnak a gibborjait, a hőseit. Beszéltünk is róla, amikor ott tartottunk. De most itt az Úrra mondja, hogy te egy hős harcos vagy. Ugyanezt mondta róla Mózes is. Vitéz harcos az Úr, gibbor, Jahve az ő neve. Ez a vitéz biztos, hogy győzni fog. Győzött a Júda törzséből való oroszlán. Ő a győztes hadvezér. És az ő kardja, amit az oldalára kell kötnie, nem más, mint az ő beszéde. A törvény és az evangélium. A Szentírásnak a szavai. Ezek. Ő nem testi fegyverekkel harcol, nem egy kardot forgat valahol, szabját, és nem rakétákat lövöldöz, és nem tudom, aknákat helyezel a föld alatt. Ő nem így győz, nem ilyen fegyverekkel, nem tankokkal, nem Abrahams tankokkal, meg én nem tudom mi. Ő hogyan győz? Az ő igéjével győz. Az igéjével győz le bennünket is a hős harcos, nem? Bennünket is szól hozzánk az ige, az evangélium, a törvény. Törvénnyel jócskán megsebez bennünket, de aztán az evangélium szavaival meg bekötöz bennünket. Legyőz minket, magáévá tesz bennünket. De mindent ezáltal csinál ez a gibbor, ez a hős. Ő nem a Deus, Ociózus, a tétlen, a passzív Isten, mint a filozófusok Isten, aki egy ilyen statikus alapelv. Nem szívtelen zsarnok, mint a beduinok Allahja, ő a szeretet Istene és a hatalom Istene, aki az ő igéjével győztesen vonul. Vonulj győztesen, Krisztusunk. Te állj az élen, mi megyünk utánad. És aztán mondja tovább a messiás királynak a magasztalását. Te vagy az igazság szolgáltató. Te vagy a bíra. 7.-8. versekben erről van szó. Te olyan bíra vagy, mondja, aki megvesztegethetetlen vagy. Nem vagy egy részrehajló. Te gyűlölöd a gonoszságot, és szereted az igazságosságot. Spurgeon írja azt, senki nem lehet jó, aki nem haragszik a bűnre. Aki szereti az igazságot, gyűlölnie kell a hazugságot. Mennyire gyűlölte a mi Urunk Jézus Krisztus a bűnt, amikor a sátán kísértette. Háromszor támadta, mindig másképp, és mindig ugyanazzal találkozott. Távozz tőlem, sátán! És gyűlölte Jézus a gonoszságot másokban is, nem kevésbé hevesen és szívből. Akkor is, ha többször hullatta az együttérzés könnyeit, mint ahányszor jajkiáltásokban tört ki. Annyira gyűlölte az istentelenséget, hogy vérét ontotta, hogy halálos sebet ejtsen rajta. Meghalt, hogy az is meghalljon. Eltemették, hogy sírjába temessék. majd hogy feltámadjon, hogy lába alá tapossa a gonoszt. Ha Krisztus uralkodik egy szívben, folytatja a prédikátor, háború dúl abban a szívben Krisztus és Béliál között, és amikor megváltóként ül majd bírói székében, akkor szavai a következők lesznek. Távozzatok tőlem, átkozottak. Ez nem más, mint annak folytatása, amit élete során a bűnről tanított. Amennyire őszintén szereti a bűnösöket, annyira könyörtelenül gyűlöli a bűnt. Amennyire tökéletes az igazságossága, annyira teljes mértékben fogja elpusztítani az istentelenséget minden formájában és alakjában. Te igazságosság, dicső hőse, minden igazságtalanság ellensége és igazság legfőbb barátja, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, örömolajjal a társaid fölé. Jézus ilyen bíró. Mindazokat megbünteti örökbüntetéssel, aki az ő személyét, az ő kegyelmét, az ő szelíd szavát megvetik. Övé az ítélet, és mindazokat föl fogja karolni, és megtartja, akik az ő kegyelmében bíztak, közöttetek is. Engem is, titeket is. Bízzatok az ő kegyelmében, és fölkarol benneteket, ahogy megígérte. Üdvözít benneteket. Olyan csodálatos ez a messiás király, akit, hogy megint egy kicsit tovább lépjek, nem csak hősnek és a mindenség bírájának nevez, Kórá fia, hanem Istennek nevezi. Istennek nevezi. Látták ezek a fiúk, hogy ez nem pusztán egy földi ember, akiről itt mi beszélünk. Ha annyit láttak volna, csak egy ember, akkor nem mondták volna, hogy trónod, ó Isten, örökké való. Ennek a királynak mondják, a messiás királynak, trónod, ó Isten, örökké való. Istennek nevezik. Talán eltévedtek a Kóré fiai? Összekeverték a teremtőt a teremtménnyel? Nem keverték össze. Isten nem keverték össze az Isten alkotásával. Tilos volt egyébként is a zsidóknak, de őnekik volt látásuk. És tudták, hogy a messiás az Isten. Ugyanezt, amit a zsidókhoz írt levélből már idéztem. Ott is istenségét bizonyítja ennek a Zsoltárnak alapján a zsidókhoz írt levél írója. A te trónod, ó Isten, örökkévaló. Te örökkévaló király vagy, isteni király vagy, Isten vagy maga. És akkor még egyet hozzáfűz ez a királyhoz, ezt is szeretném egy picit aláhúzni. Te, akinek alakja szépséges, gyönyörűséges, akinek az ajkán jön a kegyelem, aki hős harcos vagy, és aki az igazságos bíra vagy, aki gyűlölöd a hamisságot, de szereted az igazságot. Mirha és aloé és kácia illatú minden ruhád. Vagyis, hogy de jó illatú vagy. És eszünkbe jut, amit Pál apostol írt a II. Korintusi levélben, a Krisztus jó illatáról. Amit Isten megjelentett általunk, az evangélium által mindenhol. Az ő jó illatáról énekelnek az elefántcsont palotában az övéi, és ezzel vidámítják téged, őt. Vagyis, itt le kell zárnom az első pontot, de látjuk, hogy milyen csodálatos, hogy Kórá fia rácsodálkozik a messiás királyra, Krisztusra. És milyen igaz módon és rajongással tud róla beszélni. Nekünk is segít, hogy így nézzünk mi is Jézusra, testvérek. Így nézzünk rá. De tovább kell lépnem, a király menyasszonyáról is kell egy pár szót szólnom. Említettem a bevezetőben, hogy a Zsoltárban szereplő királyné, az az egyházat jelképezi. Azt az embercsoportot, amelyiket Isten a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből az ő igéje és szent lelke által összegyűjt magának. Zsidók és pogányok közül. Ez a keresztény anya szent egyház. Ezek a választottak, az atya választottai, a fiú Jézus megváltottai, a Szentlélek által újjászült és megszentelt emberek. Boldogok vagyunk, ha közöttük vagyunk már. És vágyakozzatok, ha nem volnátok még között, hogy közöttük legyetek ti is. Szóval ez a hölgy, aki itt áll, ez őt, az egyházat jelképezi, Krisztus mennyasszonyát, a bárány mennyasszonyát, és róla is beszél. És nézzétek, miket mond róla is. Azt mondja a királynak, jobbot felől királyné áll, ofíri aranyban. Ofíri aranyban. Amikor eljön az a pillanat, akkor az egyház ott fog állni Krisztus mellett, ofíri aranyban. Ofír az egy valószínűleg Dél-Arábiában lévő hely volt, ahol sok értékes dolgot gyártottak. Többek között aranyat is, és ez messze földön híres is volt. Találtak egy Krisztus előtti 9. századból származó osztrakont, egy ilyen cserépdarabot, Tel Kassilében, az áll rajta, hogy ofíri arany Bet-Horon számára. Bet-Horon az is egy helység volt. Ez az ofír, ez valószínűleg Salamon király is onnan hozatta a különböző elefántcsont, az elefántcsontot, pávákat, fűszereket, szantálfát, drágaköveket, majmokat és aranyat. És ez az arany, ez az ofíri arany, ez a legendás arany, a legtisztább arany. A legtisztább arany az akkori világban. Ó, Mesiás király, ott áll melletted a mennyasszonyod, az egyház, ofíri aranyban, a legtisztább aranyban, abszolút tisztán, hibátlanul. Pál apostol is beszélt erről, az Efézusi levélben, 5. részében azt mondja, hogy Krisztus az egyházat megtisztítja, és végül dicsőségben maga mellé állítja. Dicsőségbe, szentségbe és dicsőségbe állít, ofíri aranyba állítja maga mellé. Ez a Krisztus mellett álló egyház, az úgy nevezik az Ecclesia Triumphans, a győzedelmes egyház, ami mindenen túl van, ott, és ott van a maga teljes egészében, a bárány mellett, a Krisztus mellett, a Mesiás mellett. Egy kicsit alább a 15. versben olvassuk, hogy a király királynő ruhája nem csak, hogy ofíri arany, hanem hímzett ruha. És úgy, ha összetesszük a kettőt, akkor mondhatjuk, hogy aranyszálakból szőtt hímzett, vagy aranyszálakkal hímzett gyolcs. Nagyon szép esküvői ruha, tökéletes. A bárány mennyegzőjén az egyház tökéletes lesz, fedhetetlen, sömörgőzés nélkül, szeplőtelen. És ha te és én ennek az egyháznak a tagja vagyok, akkor egyszer így fogunk ott állni, ez roppant vigasztaló. Mert most még, amikor körülnézünk az egyházban, akkor azt látjuk, hogy az eklézia az militáns, az harcos. Harcolunk magunkban is, hívő emberek, harcolunk a bűnösségünkkel, a testtel, a rossz indulatainkkal, a bűnös vágyainkkal, kívánságainkkal. Küszködünk a világgal, mert nyom minket az istentelenség irányába, és küszködünk ezzel. És jön a sátán is, vagy a démonok is kísérthetnek bennünket, még ők is ráadásul, hogy ne azt csináljuk, ami Mesiás királyunknak tetszik, hanem máshogy éljünk, harcolunk, küszködünk. És most még sok folt van rajtunk, és sok sömörgőzés, bár folyamatosan tisztogat bennünket az igéje által, az ige fürdőjében, ami hatalmas királyi vőlegényünk. És egyszer elvégzi a munkát. Úgy, hogy elvégezték a munkát Eszter királynéval is, az ő felkészítői. Olvassuk Eszter könyvében, emlékeztek, hogy 6 hónapig Mirhával, ha jól emlékszem, egy tömjénnel, nem tudom már mivel tisztogatták, 6 hónapig megint más kenetekkel, fűszerekkel, mint, és csak amikor 1 év eltelt, és már teljesen fölkészítettek, akkor vitték Ahasvérus király elé. Most már elég szép, most már tökéletes. Hát így készíti fel Krisztus is az ő népét arra, hogy vele a bárány mennyegzőjén egybe keljen, örökkön örökké. Aztán azt mondja, hogy kicsit tovább lépjek, a Zsoltár író ennek az aranyba öltözött királynének, az egyháznak, hogy hall csak leány, Nézd csak, hagyd ide füledet. Vagyis fölhívom ma valamire a figyelmedet. Fölhívom valamire a figyelmedet. Mire? Felejtsd el néped és atyád házát. Felejtsd el néped és atyád házát. Egyféle felejtésre hívják föl az egyházat, Kóré fiai. A dicsőségben álló egyháztestvérek, az eklézia triumfálsz, ahogy mondtam, korábban volt az eklézia militáns, a harcoló egyház, és sok sebe van. Pont az előző Zsoltárban, a 44. Zsoltárban olvastuk, hogy te éretted, gyilkolnak minket, te éretted, miattad ölnek minket minden napon. Tele van sebekkel az egyház. De most azt mondja neki, vigasztalva őt, Kóré fia, felejtsd el. Mindazt felejtsd el, ami mögötted van, nem kell ezekre már emlékezned. Most egy új fejezet nyílik az életedbe. Itt vagy a dicsőségbe. És olyan szép ez, testvérek, hogy ez így lesz. Ez így lesz. Ott a mennybe egyszer csak Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, megvigasztal bennünket, mindent elfelejtett velünk, ami rossz volt. És egyszerűen fölkarol minket, és magához ölel. Vigasztaltatik örökké, mint Lázár. Ugye? Ez itt vigasztaltatik, te pedig gyötrettet el. Minden esetre ezt a felhívást, ezt ma is vonatkoztathatjuk magunkra. Felejtsd el néped és atyád házát, mert arra biztat minket ma, mondjuk itt a templomban is, hogy Jézus Krisztusért mindent tegyünk félre. Ahogy Pál mondta, hogy Krisztusért mindent kárba veszni hagyok, és szemétnek ítélek. Csak hogy őt megnyerjem, megismerjem, vele lehessek. Nem szolgálhatjuk a régebbi isteneinket, önmagunkat, a pénzt, a nem tudom én mit, amiért éltünk. Felejtsd el néped és atyád házát. Lehet, hogy az apádtól valami istentelenséget örököltél. Lehet, hogy a népedben van az istentelenség. Felejtsd el, ne törődj ezzel. Minden régi lojalitásodat tagadd meg, és fordulj hozzám teljes szíveddel. Add nekem a szívedet, és egyedül hozzám legyél lojális. Jobban szeress mindennél. Engedj nekem, és senki másnak ne engedjél. Erre hív minket. De megint tovább kell lépnem. Kóré fiai nem csak arra hívják fel az egyház figyelmét, hogy akkor majd nem lesz semmi, amire emlékezned kell, semmi rossz, hanem azt is mondják, hogy szépségedet a király kívánja. Ebben mindjárt két dolog is rejlik. Ha nagyon szét akarom szálazni, benne van az, hogy az egyház szép. Az előbb azt mondtam, Krisztus a szép. Most azt mondja, az egyház is szép, az ő népe is szép. Szépségedet nem kevesebb, mint a Krisztus kívánja. Veled akar lenni. Ez a másik dolog. Király kívánja. Jézus kívánja az ő kegyelem által megszépített mennyasszonyát. Velünk akar lenni örökre. Mit mondott Jézus a főpapi imájában? Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, velem legyenek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, amikor elment a földről. Mert ő az ő népével, az ő megváltott egyházával akar lenni, testvérek, nem csak egy kis ideig, hanem örökkön örökké. Velünk akar lenni ez a hatalmas király, a messiás király, ami szerelmes őlegényünk. Szépségünket kívánja. Hát milyen szépségünk van? Az egyháznak milyen szépsége? Hát van szépségünk. Az, amit tőle kaptunk. Tőle kaptunk. Eszter királynét is a király emberei készítették föl, minket is ő készít fel. Tőle van a mi szépség, az evangéliumtól van a mi szépségünk, testvérek. Attól vagyunk szépek, hogy Isten szeret minket a Krisztus véréért. Hogy megtisztít minket, hogy megszentel minket, hogy megigazít minket, hogy őriz minket, hogy körülvesz, és mint a szeme fényével úgy bánik velünk, megszépít bennünket, megszentel az ige fürdőjével. Szépségünk kegyelemből van. Szépségedet a király kívánja. Örökre kívánja. De jó, ha ilyen emberek lehetünk, akikre így gondol az Úr, így gondol a Krisztus. És emlékeztetik tovább lépve megint Kóré fiai az egyházat arra, hogy ne feledd, a te messiás királyod, urad neked. Te nem vagy a magad ura már. Neked nincsenek más uraid. Ő az urad, aki öröktől mindörökké halálosan szeretett és szeret. A legnagyobb áldozattól se riadt vissza, érted? Pont azért, mert szeretett, de ő az urad neked. Urad neked. Neked is urad, meg nekem is. Nekünk ő az urunk. És azon a napon is így lesz, amikor ott leszünk a mennyei dicsőségben, a bárány mennyegzőjén. És ezért szól a felszólítás, ha már az urad neked, akkor hódolj neki, mondja. Kóré fia, ezt mondja, hódolj neki. Hódolj a királyodnak, a te királyi vőlegényednek. Hódolat az a legmélyebb érzés, alázat, tisztelet, odaadás, rajongás, elismerése az ő király voltának, elismerése, hogy kegyelemből élek. És ezt fogjuk tenni örökön örökké, testvérek. Ha mi híve emberek vagyunk, hódolni fogunk a királyunknak. Most is már hódolunk neki, jó esetben. És egyszer örökké ezt fogjuk tenni. A messiás királynak hódolunk. És egy utolsó dolgot hadd említsek még a Zsoltárból, mert ezt az egész jelenetet, ami előttünk van, ott van ez a csodálatos királyi vőlegény, a messiás király, ott van mellette ez a színaranyba öltöztetett, tökéletességbe helyezett mennyasszony, az ő választott népe, az ő megváltottai, és az egész jelenetet az öröm hatja át. Az öröm, testvérek. Mosolyogjatok. Az öröm. Felkent téged a te Istened társaid fölé az öröm olajával, ugye maga a messiás király is örül, és mit mond a Zsoltár vége? Bevezetik őket örömmel, vígassággal, és bemennek a király palotájába. Az elefántcsont palotába. Örömmel megy be az Isten népe. Az egészet az öröm hatja át, testvérek. Milyen? Egyszerűen ez nem is egy ideig tartó öröm, ez egy örökké való öröm, ahogy a próféta mondta. Örökké való öröm. Krisztussal együtt lenni már itt a földön is öröm, de hát még majd, amikor örökké együtt leszünk vele. Örök öröm fejükön. Végül a harmadik pont, még egy-két szót hadd mondjak erről is. Azzal fejezik be Kóráfi, amikor mindezt átlátja, átgondolja, amikor buzog a szíve, forr a szíve, és próbálja a lehető legszebben megfogalmazni, a legpoétikusabb, a tőle telhető legköltői formában megfogalmazni ezt, amit lát, akkor utána felsóhajt Kóráfia, hadd hirdessem a te nevedet, hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre. Hadd hirdessem a te nevedet, messiás király, Krisztus, a te nevedet, ami minden név felett áll, ami minden névnél szebb, a te Jézus nevedet, a te Krisztus nevedet, a te Jahve nevedet, ez a hadd hirdesselek, hadd tegyem közismerté a te nevedet, mindenhol, a te nevedet, a te tetteidet, a te szavaidat, hadd hirdessem a te doxádat, a te kábódodat, a te dicsőségedet, a te szépségedet. Egyszerűen, aki látja, testvérek, ezeket a jövendő dolgokat, ezeket a dicsőséges dolgokat, látja az új eget és az új földet, látja a Krisztus fenségét, látja ott az egyháznak a szépségét és boldogságát, az azt mondja, hogy hát ott, és tudom, ott leszek, ott is akarok lenni, de ott is leszek az ígéret szerint. Az nem tud más csinálni, mint hogy elkezdi mondogatni az embereknek maga körül. Missziót végez, evangelizációt végez. Beszélni kezd az Úrnak a nevéről. Beszélni kezd az ő tulajdonságairól, szavairól, hatalmas tetteiről. Hadd hirdessem a te nevedet, nem is csak én, hanem nemzedékről nemzedékre, hadd hirdettessék a te neved. Nemzedékről nemzedékre, amíg csak világ ez a világ, nem is fog elhallgatni, testvérek, a Krisztus hirdetése. Mindig menni fog. Mindig lesznek Kórá fiai, akik zengik az Úrnak a nevét és dicsőségét. És éppen ezáltal terjed el Isten ismerete, az igaz Isten ismerete az egész földön. És így valósulhat meg az, amiről még itt a Zsoltár utolsó mondatában beszél, és örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek. megismernek téged, hogy ki vagy te, és elkezdenek imádni téged, magasztalni téged. Elterjed a te igaz ismereted, és abból jönni fog a te magasztalásod és dicséreted. És ez a dicséret, ez ugyancsak soha nem fog elhallgatni. Egykor már nem kell hirdetni az Úr nevét, de az Úr dicsérete, az soha nem fog elhallgatni. Örökkön, örökké dicsérnek téged a népek, akik ott lesznek az elefántcsont palotában, az új égen és az új földön. Örökkön, örökké dicsér téged az Anya Szent Egyház, mert tudják, hogy ki vagy te. Nos, előttünk van ez a drága zsoltárunk, aminek éppen csak, hogy így karcolni tudtuk egy kicsit a felszínét ezen az Isten tiszteleten, de így is talán felbuzogott a ti szívetek is, és megismertétek jobban az Urat is, meg az egyházat is, amiben mi is talán beletartozunk, remélem. És te szívetek is felindul arra, hogy hirdessétek őt, tegyetek bizonyságot az Úr nevéről, és magasztaljátok egész szívetekbe, egész életetekbe, és az ő dicsőítői legyetek majd örökkön örökké velem együtt. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy Kórá fiát ihletted, hogy megírja ezt a drága zsoltárt. Olyan csodálatos, hogy szinte remegett a szíve, ahogy csodálatos szavakban és képekben festett le téged és a te drága népedet, és a mennyei mennyegzőt elét árta már az Ószövetség népének, de nekünk is, akik még többet tudhatunk erről a csodálatos napról. Köszönjük te néked azt, hogy ha mi nem is tudunk ilyen ékes szavakkal szólani és beszélni, mégis megremeg a mi szívünk is, és tudunk előtte térdre esni, Mesiás királyunk, megváltónk, Urunk Jézus Krisztus. Szeretnénk téged magasztalni és dicsérni itt a földi életünkben, mindazért, amit tettél, mindazért, aki vagy. Magasztalni téged a keresztedért, magasztalni téged a te üres sírodért, magasztalni a trónodért. Dicsőíteni téged, Urunk, itt a földi életünkben. Ez a békességünk, ez a boldogságunk, ez a teljes élet. És köszönjük néked, hogy soha nem lesz vége, hanem örökké, a halálban is és a halálon túl is, ítéleten és újjáteremtésen túl is, örökön örökké ebben foglalatoskodhatunk majd, hogy dicsérjünk téged. És még akkor is csak alig-alig törlesztettünk valamit abból, amit törlesztenünk kell. Soha nem tudjuk törleszteni hálánkat és tartozásunkat. Segíts bennünket, hogy a te dicséreted áthassa a szívünket, a lelkünket, az életünket, Urunk. És segíts bennünket, hogy hadd hirdessük a te nevedet a mi nemzetségünknek, és aztán majd hadd jöjjön a következő és a következő, és hadd imádkozzunk, hogy minket is erősítsd, de majd őket is erősítsd, és az azután lévőket is erősítsd, hogy a te nevedet hűségesen és igazán tudják hirdetni nemzedékről nemzedékre, amíg kell. Köszönjük néked, hogy csodálatos a te neved, lenyűgöző, megragadó. Köszönjük néked, hogy ha csak egy kicsit is ismerhetünk, az is fénnyel tölti be a szívünket és az életünket. Segíts, hogy jobban megismerjünk. Köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk magunkat most a te hirdetésedre, és áldunk azért, mert benned láthatjuk nem csak egyéni életünknek a vőlegényét, hanem az egyháznak a vőlegényét, és nem csak magunkat tarthatjuk a te mennyasszonyodnak, ha benned hívő emberek vagyunk, hanem az egyházat. És köszönjük néked ezt az örök nagy tervet, hogy egyszer egybe kelsz az új égen és a földön, a te elefántcsont palotádban, ott lehetünk majd veled örökkön örökké. Áldunk ezért a közösségért, amit elkészítettél magaddal. Urunk, addig is tarts meg minket, kérünk. Itt a földön látod, hogy milyen sok küzdelemben van részünk, magunkban is, magunkkal is. Sokszor a környezetünkkel, a kultúránkkal harcolunk. Sokszor sötét erők, hatalma környékeznek bennünket, és olyan kicsiknek, erőtelenneknek érezzük magunkat. Olyan jó tudnunk, hogy te vagy, és itt is velünk vagy. Erősíts bennünket, Urunk, tápláld a szívünkben a reménységet, és ha elcsüggednénk, ha elkeserednénk, ragyogtasd elénk újra és újra ezt a látomást, a bárány mennyegzőjének látomását. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, szóltál hozzánk, megmelengedted a szívünket, kérünk, légy velünk az előttünk álló héten, áldj meg munkavégzésünkben, imádkozunk hozzád a gyászolókért, esedezünk hozzád vigasztalásért az ő részükre is, imádkozunk azokért, akik esküvőt tartottak, illetve összekötötték az életüket egymással tegnapi nap folyamán is. Őket is hordoz, tartsd meg, vezéreld, Urunk, és add, hogy téged dicsőítő életet tudjanak élni. Köszönjük néked, hogy együtt lehettünk, hogy térdet fejet hajthatunk előtted most is. Áldunk azért, mert meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökön örökké dicsérnek majd téged a népek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a tegnapi nap örömteli alkalom volt a számunkra, mert Nagy Benedek Soma és László Dóra házasságot kötöttek az Isten színe előtt, és az ő áldásával ő is egybekötötte őket. Tegnap délelőtt 11 órakor volt az esküvőjük. Isten áldását kívánjuk rájuk, családjukra, szülőkre, nagyszülőkre, a kedves rokonságra. Azt szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk is volt, Kisteleken búcsúztunk Boda Istvánné, született Mészáros Justina Zsuzsannától. 82 esztendős korában szólította előtt az Úr, Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt férjének, kedves családtagjainak. Hirdetem azt, hogy az Isten tisztelet után a presbiter testvérekkel egy 2 perces megbeszélést kell folytatnom, és ezért kérem, hogy jöjjetek az irodába, és röviden, egy pár perc alatt le kell zavarnunk egy presbiteri gyűlést. Szeretettel várlak benneteket rögtön Isten tisztelet után.
Ja. Szeretnénk a gyülekezetnek megköszönni a segítséget a tegnapi esküvővel kapcsolatban. Picikét megilletődve ültem le este, amikor azt terveztem, hogy egy hétfőn elpakolok, és a gyülekezet elpakolt helyettünk. De sok-sok minden mást is kaptunk, ezért is, és egyébként is, hogy osztozatok az örömünkben. Kinn a udvaron süteményt és üdítőt szeretnénk nektek nyújtani. Maradt is természetesen, de úgy is készültünk, hogy mindenkinek jusson még ma. Szeretettel látom mindenkit majd az udvaron.
Köszönjük, Tibor. Köszönjük szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Most pedig a záró énekünket énekeljük, a 296. énekünk hátralévő verseit. 296. Az 5., 6. és 7. versét énekeljük. Teremtő Atyám, Úristen, ki engem örök időkben, szent fiatban szerettél. Utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk mai Isten tiszteletünket.
Sent fiordom serem.
himnuszunkat énekeljük el.
Áldás békesség!